mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Kérlek, testvérek, foglaljunk helyet mindannyian, és énekeljük el a 367. énekünket ma este is. Legyen ez az ének, ami kezdőénekünk. A 367. ének első verszaka így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Maradva hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, most is azért vagyunk együtt, mert téged várunk. Várjuk azt, hogy a te szavad, a te szent lelked által üdvösséges munkát végezzen bennünk, hogy mi benned hihessünk, hogy téged követhessünk, és benned híve életünk legyen. És várunk téged úgy is, mint aki eljössz ítélni eleveneket és holtakat, Várunk téged úgy is, hogy vagy te jössz mi hozzánk, Urunk, vagy mi megyünk te hozzád, és egyszer színről színre megláthatunk és találkozhatunk veled. Könyörülj meg, hogy a jövevénységünk idejét, ezt az zarándok életet hadd éljük a te jövetelednek a fényében, a te várakozásodnak a fényében, ebben a reménységben. Addig is hadd éljünk úgy, mint tanítványaid itt a földön, mint szolgáid, akiknek te vagy ura, mint az a család, amelyben te vagy a családfő. Kérünk hát, szólalj meg közöttünk, és mi nagy tisztelettel és szeretettel fogadjuk a te szavadat, Urunk. Ámen. Olvassuk ma este is Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 10. fejezetéből. A mai este a 26. verstől a 31-es versig terjedő szakaszt fogjuk együtt tanulmányozni, Máté 10, 26-tól 31-es verssel bezárólag. Hadd olvassam fel ezt az ige szakaszt, hallgassátok meg kérlek figyelemmel. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbesugva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Ámen. Kedves testvérek, amikor az evangéliumot hirdetjük, kétféle értelemben is szólhatunk erről. Az evangélium Istennek az az üdvözítő munkája, amellyel egy elveszett embert, vagy egy bűnöst megment, üdvösségre ment meg, a menny számára ment meg. És ennek a hatalmas munkának két nagy területét szoktuk megkülönböztetni. Az egyik az, amit Isten objektíve végzett el tőlünk függetlenül, a mi üdvösségünkért. Az, hogy elküldte Jézus Krisztust erre a világra, az, hogy Jézus Krisztus itt járva a földön tanított, szerte járt, jót cselekedve, végül letette az életét, így olvassuk a Korintusi levélben, meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Ez Isten üdvözítő munkájának tőlünk független része, nem sok részünk volt benne, hiszen hát még a legidősebb sem élt akkor, amikor Isten ezt végbe vitte, már itt közülünk legalábbis. Nem tudom ki a legidősebb, de ő is néhány száz évvel később született. Nem is kérte Isten ebben a tanácsunkat, nem kérdezte meg a véleményünket, hanem ezt ő végbe vitte. Ez az ő üdvözítő műve, amit azonban tőlünk függetlenül visz végbe. Az ő üdvözítő művéről beszélhetünk ugyanakkor, abban az értelemben is, amit mi bennünk visz végbe. Ezt nevezik szubjektív megmentő műnek, vagy szubjektív szótériológiának, amit Isten mi bennünk egy-egy ember lelkében visz végbe. Mert testvérek, az, hogy megtörtént valami 2000 évvel, vagy majd 2000 évvel ezelőtt, az nem biztos, hogy automatikusan egy embernek a lelkében bármilyen üdvös munkát végezne, vagy hatást fejtene ki, ahhoz hatalmas mennyei isteni munka szükséges. Isten hozta, tessék helyet foglalni közöttünk. Most, amikor az igét tanulmányozunk, akkor az utóbbiról van szó. Ez is az evangélium, az, hogy Isten egy ember lelkében, szívében milyen munkát visz végbe ahhoz, hogy az az ember Jézus Krisztusban higgyen, hogy őt szeresse, hogy őt kövesse, ahogy tegnap láttuk, hogy tanítványa legyen. És a mi feladatunk ma, vagy bármelyik kor keresztjéneinek a feladata nem az, hogy az objektív megváltást végbe vigyük, ez a világ, a mai ember is objektív értelemben meg van váltva. A váltságmű kész. A nagy feladatunk az, hogy ez emberi szívekhez eljusson, ezt emberek megértsék, és ott ez a nagy belső változás megtörténjen, a hitetlenségből hit támadjon, a reménytelenségből remény szülessen, az evilági élet egy új távlatot, egy örökké való távlatot, üdvösséget kapjon. Ahol a bűn uralkodott, ott most már ne uralkodjon a bűn tovább, még ha jelen van is, akkor se uralkodjon tovább, hanem az Isten kegyelme, szerelme uralkodjék egy ember életébe. Hogy valaki ne a meghátrálás embere legyen, hogy elvesszen, hanem a hit embere, hogy üdvösségre jusson, hogy megtartasson. A Máté evangélium a 10. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus Krisztus 12 ember életében ezt a szubjektív munkát viszi végbe, kicsit különös, mert az objektív megváltás, a kereszthalál még nem történt meg. Az majd később történt meg. De mégis végbe viszi emberek életében azt, amit végbe visz a mi életünkben is ma, vagy végbe visz majd az utánunk jövő nemzedékek életében is, akiket ő üdvösségre ment meg. És ezt a változást, vagy ezt a vonást jellemeztük úgy tegnap, hogy ez a mester és a tanítvány viszonyát jelenti. Egy ember a lelke szerint átformálódik, és Jézus Krisztus tanítványává lesz. Hát ilyen egyszerűen próbáltam elmondani, olyan lesz, mint egy kis nebuló. Leül, és elkezd tanulni az Úr Jézus Krisztustól, a földi életére nézve is, főképpen pedig az örök életére nézve, mit higgyen az ember, mit várjon, mit reméljen, mitől óvakodjon, vagy mit vessen el magától, mi az, amivel ne vállaljon közösséget, és mi az, amivel mindenképpen vállaljon közösséget. Ezt tőle tanuljuk meg, mit gondoljunk dolgokról, és milyen esetleg hamis gondolatokat vessünk el magunktól. Tanulunk tehát tőle, és azt láttuk tegnap alapelvként a tanítványi élet legsummásabb összefoglalásaként, hogy a tanítványnak elég, ha olyan, mint a mestere, vagy a szolgának, mint az ura, hasonlítani szeretne rá. Erre is hoztam néhány példát. Innen indulunk ma el tovább, hogy tanulmányozzuk ezt a soron következő szakaszt. Azt is láttuk, hogy ez a hasonlóság sok mindent magában foglal, ennek van pozitív oldala is, ugyanaz a szeretet jelenik meg egy ember életében, mint a Krisztuséban, ugyanaz a bölcsesség és életcél, ugyanazok a vágyak, ugyanazok az érzelmek is megjelennek, ugyanannak kezd el örülni, mint Krisztus, és ugyanamiatt kezd el szomorkodni, vagy esetleg felzaklatott állapotba kerülni, mint Krisztus. A hasonlóság azonban magában foglalja, itt úgy olvastuk, hogy ha a házi gazdát vagy a ház urát Belzebúbnak hívták, mennyivel inkább a házanépét, mint egy család, ahol Jézus Krisztus a családfő, és ha azt mondják rá, hogy ő a Belzebúb, ördögnek, gonosznak tekintik, hát akkor a tanítványnak, vagy a családtagnak, vagy a szolgának sem lesz más a sorsa. Ebből a jellemvonásból, ebből az alapvető jellemvonásból, különösen is a szenvedésben való azonosságból Következik valami, amitől itt Jézus Krisztus elkezdi óvni a tanítványait, mégpedig a félelem. Tudnilik, ha valakinek szembe kell néznie üldöztetésekkel, fájdalmas jövő áll előtte, akkor az ember legtermészetesebb reakciója, hogy elkezd félni. Megint csak a gyermekek világából hadd hozzak egy példát. Lehet, hogy nagyon jól tanul egy gyerek, de mégis ha tudja, hogy másnap vagy harmadnap dolgozatot írnak, akkor azért egy kicsit izgatottabbá lesz, és valami módon a félelem megjelenik a lelkében, és ezer és egy példát hozhatnánk még az életből. Ha tudjuk, hogy valami fájdalmas vagy nehéz vár ránk, akkor bizony az ember szíve, vagy gyomra, vagy kinek mi összeszorul, és mindenféle gátló érzelmek fakadnak fel egy ember szívében. Jézus Krisztus a mai igében pedig pontosan a félelemtől óvja a tanítványait, az az akarata, hogy a tanítványai olyanok legyenek, mint ő, és ő sem félt. Hogy ez a vonás is megjelenjen a tanítványai életében, hogy nem félnek a világtól. A mai ige szakasznak ez a fő gondolata, a mai ige szolgálatnak ez a címe. Háromszor is olvassuk, háromféle összefüggésben, a 26. versben ne féljetek, a 28. versben ugyancsak ne féljetek, a 31-es versben is ezt olvassuk, ne féljetek. Hát pontosan ismerte az Úr a tanítványokat. Elmondott nekik sok mindent, mi vár rájuk, és pontosan tudta, hogy ezek az emberek most itt nagyon megijedtek. Minden okuk megvan arra, hogy féljenek. És a világ egyébként is tele van a félelemmel, számtalan nagyszerű jellemzését, leírását találjuk ennek. Retteg a szegénytől a gazdag, és a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalók a remény. József Attila maga korában írja az akkori Magyarországról, az ő hazájáról. Ha valaki végigolvassa, fájdalmasan állapítja meg, nem sokat változott a helyzet. Nagyon sok emberi életet csak ugyan egy fortélyos, megfoghatatlan, megragadhatatlan, sok színben, formában megjelenő és munkáló félelem igazgat. Miközben a világ egyébként tele van félelemmel, és az Úr Jézus földi élete, szolgálata idején is tele volt emberek szíve félelemmel, ott volt egy megszálló római hadsereg, akik hát nem voltak éppen finom lelkű emberek, sok okuk volt félni. Egzisztenciális félelmek, a jövőtől való félelem, és sorolhatnánk ennek ezer és egy formáját. Azt látjuk, hogy Jézus Krisztus szavai nagyon reálisan festik le a valóságot, egyáltalán nem a modern úgynevezett siker evangelizátorok stílusában beszélt a tanítványokkal, hanem elmondta, hogy ha engem követtek, és az én akaratomat teszitek, akkor az vár rátok, 10. fejezet, 16. vers. Tegnap is ideidéztem, küldelek, mint bárányokat a farkasok közé. Ez azt jelenti, hogy nem lesz semmilyen védelmetek, semmilyen eszközötök a világon, amivel magatokat meg tudnátok védeni, mint ahogy egy báránynak a farkassal szemben semmilyen védő eszköze nincs. Még valami karma lenne, vagy valami éles foga, de semmilyen nincs igazából. Suta lába elfutni sem tud. Kiszolgáltatottan fogtok élni. Nincs oka félelemre, dehogy nem. Így élni egy életen át, hogy kiszolgáltatott vagyok ennek a világnak, és ezt tudom is, minden ok megvan a félelemre. 17. vers, minden versben erről beszél ebben a szakaszban, törvényszékekre adnak titeket. Hogy perbe fognak, megvádolnak, majd ott védekezni kell valahogy. Ha valaki kap egy idézést, hogy be kell menni a bíróságra, minden oka megvan a félelemre. Mi lesz annak a kimenetele? Hogy fogom ott megvédeni magamat? Lesz, aki ott mellém áll? Vagy mindenki ellenem lesz? Királyok kormányzók elé hurcolnak titeket. tudnélik, mint bűnözőket és vádlottakat. Átadnak titeket, tudnélik, ez a kivégzés előtti átadás a börtönőrnek. Átadnak fogságra és kivégzésre. Családi feszültségekről is szól az Úr, és ez nagyon komoly félelmeket fakaszt sok ember szívében. Rendben, én követem az Urat, de ennek nem mindenki örül a családban. Mit szól majd hozzá ő és ő? És én is tudok olyan asszonyt, aki mindig figyeli, hogy hol van a férjének a tűrőképessége, hány hétközi alkalom az, amit még ő felvállalhat, anélkül, hogy ebből konfliktus, feszültség lenne otthon. És ez a nyomorult félelem valahol mindig ott munkál a lelkében, mert ebből baj lehet. És az otthoni feszültség a legfájdalmasabb, az lenne a jó, ha mindannyiunk otthon a menedék lenne, ahova el lehet bújni egy ilyen gyilkos világ elől, nem pedig még ott is feszültségekben élni, bár Isten óvna meg az ilyenektől minket. És a 22. versben még ráadásul ezt olvassuk, hogy mindenki gyűlölni fog én miattam titeket. Hát ennél aztán már erőteljesebbet gondolni se lehet, amikor körülállják az embert, és mindenki csak rossz szemmel néz rá, gyűlölettel néz rá. Nincs egy valaki, aki mellette szót emelne, vagy legalább jó indulattal tekintene rá. Elüldöznek titeket a 23. vers szerint. Szóval nagyon reális okai vannak, azért soroltam ezt fel, nagyon reális okai vannak annak, ha egy tanítvány lelkében is felfakad a félelem. Csak ha mi félünk, mint Krisztus tanítványai, nem vagyunk olyanok, mint a mesterünk, mert ő nem félt. Mert az ő életét nem a félelem irányította. És ha mindez az örömhír miatt és Jézus Krisztus miatt ránk vár, akkor valahol természetes és kiderül az óvásból, ebből a szerető óvásból, hogy az Úr Jézus reálisan számolt ezzel is. A tanítványokban újra és újra fel fog fakadni a félelem. Ezért elmondja, hogy ne féljetek, ne féljetek, ne féljetek. Hányszor és hányszor, itt csak ebben a szakaszban háromszor. A búcsú beszédeiben újra hányszor mondja, és a Szentírásban hányszor olvassuk ezt a biztatást. Amikor Isten odaáll az egyébként nagyon sebezhető, nagyon törékeny, nagyon gyenge földi szempontból, gyenge, törékeny, sebezhető népe mellé, mondjuk amikor állnak a Vörös-tenger partján, egy szál fegyver nélkül, és feléjük zúdul egy felfegyverzett hadsereg. Ne féljetek, maradjatok veszteg. Az Úr harcol értetek. De fontos ez nekünk azért, mert mindezek, amikről itt korábban szóltam, a 16. verstől kezdve, ez pontosan beteljesedett Jézus Krisztuson. Ez az ő sorsa. Őneki ez a sorsa a földön. Amikor ünnepelték, rendszerint félreértették. Mondjuk egy virág vasárnapi bevonuláskor. Rendszerint félreértették. Amikor királlyá akarták tenni egy kenyérszaporítás után, félreértették. És amikor elmondta, hogy ő kicsoda valójában, akkor pedig elhagyták, vagy meg akarták kövezni. Mindezen végigment, és felvállalta, te érted, testvérem, meg én értem. Félelem nélkül járta végig a földi életet, és mi a tanítványai arra vagyunk elhivatva, hogy hasonlítsunk ebben őre át, hogy ne féljünk. Elmondom azt is, hogy miért fontos. A 27. vers az, ami ebben eligazít bennünket. Azt olvassuk, hogy amit nektek sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe sugva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Vagyis a tanítvány feladata az, hogy amit a mesterétől fülbesugva, akár éjszaka tanításként meghallott, azt mondja tovább. Különös talán ez a kifejezés, hogy háztetőről, nyilván nem ilyen cseréptetőt kell most magunk elé gondolnunk, hanem egy ókori palesztin falut, ahol lapos tetős épületek álltak, egyiket ragaszgatták a másikhoz, ma is lehet még ilyenről képeket látni, meg van is, aki ilyenben él, hogy kevés eső volt, hó meg még kevesebb, attól nem nagyon kellett védeni a házat, viszont a napsütéstől nagyon kicsi házakat építettek, ahol meg lehetett húzódni a hőségben, vagy éjszaka meg lehetett húzódni. És a házak között kialakult térség volt a közélet szintere, nem építettek feltétlen templomot, vagy gyülekezeti házat, hanem ha valami történt, akkor ott összegyűltek, megbeszélte az egész közösség, és akkor a megbeszéltek szerint jártak el, vagy vitatkoztak tovább, ki hogyan viselte ebben magát. A cél minden esetre az, hogy amit Jézus elmondott, az most kiállva egy háztetőre, felállva e fölé a központi tér fölé, jól hallhatóan hangozzon el, hogy a Jézus üzenete eljusson lehetőleg minél több emberhez. A fülbesúgva tanítás, ez a négy szem közti tanítást jelenti, azt tessék kérem nyíltan elhirdetni, nem fülbesúgva. Ami éjszaka történt, ilyen meghitt beszélgetésekben gondoljatok Jézus és Nikodémus beszélgetésére, vagy az utolsó vacsora estéjére, esti beszélgetések, tanítások, álljatok ki a háztetőre, és nyíltan hirdessétek, hogy mindenki hallja, bárki, aki arra jár, ahol a legtöbb ember jár, mindenki meghallgassa. Ennek az üzenetnek, az evangéliumnak, a Krisztus örömhírének el kell jutni emberekhez. De ha valaki fél, akkor nem meri majd mondani. Ha valaki fél, a félelem mindig bénít. Lebénít. Fájdalmas ezt látni emberi életekben, hogy a félelem a döntés képtelenség állapotába képes sodorni valakit. Annyira retteg már, hogy nem tudja, mit csináljon. Ha nem lenne ott a félelem a lelkében egy embernek, akkor még józan észszer így vagy úgy eldönteni a dolgát. De a félelem megbénít. És megbénítja a tanítvány száját is. És elhallgat az evangélium. És tudunk testvérek olyan időket, nem kell nagyon visszamenni a történelemben, és nem kell nagyon messzire menni a térben, hogy felidézzük. Volt, amikor a nyílt, életveszélyes fenyegetés tényleg egy-egy településen elnémította az evangéliumot. És mindenki félt, hát nem csak az evangéliumot, bármit mondani, pisszenni is. Mert a félelem így működik. Jézus Krisztus szándéka viszont ezekkel a tanítványokkal, az ő tanítványaival az, hogy az ő ajkukon el ne némuljon az evangélium. Ezért hadd kérjelek meg testvérek, én ilyen házi feladat adós ember vagyok, mindig szoktam ilyet csinálni, van, aki nagyon lelkesedik érte, van, aki kevésbé. 1 Korintus 15, az első verstől mondjuk a 4.-5. versig. Ezt nagyon jó lenne megtanulni. Ott az evangélium rövid összefoglalását olvassuk. Eszetekbe juttatom, atyám fiai, az evangéliumot, mondja ott az apostol, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is vettetek, elhittetek, amelyben állotok is, kapaszkodjunk, amely által üdvözültök is, mert az evangélium üdvözít, ha megtartjátok, ami némű beszédekkel, szó szerint, amilyen szavakkal, hirdettem nektek, ha csak nem, elhamarkodottan lettetek hívőké. Utána elmondja, mi az evangélium. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, harmadik napon ugyancsak az írások szerint feltámadt a halottak közül, és megjelent és felsorolja, hogy kinek, mindenkinek, én nem sorolom most fel. Hogy ez az üzenet, amit ott Pál továbbadott a korintusiaknak is, amit Krisztus továbbadott az első tanítványoknak is, ez Csobánkán, vagy Pomázon, vagy Budakalászon, vagy akárhol ezen a kerekvilágon, nehogy elnémuljon a tanítványok ajkán a félelem miatt. Mert a félelem megbénít. Ezért ne féljetek. Ne féljetek. Ez forog kockán, vagy a bénító hatásból az is következhet, hogy valamit az ember másít egy kicsit azon az evangéliumon, hogy hogy a botrányát megpróbálja elkerülni. Erre is látunk sajnos fájdalmas példákat. Krisztus üzeneteként olyan üzenet hangzik el, amit Krisztus pedig nem is mondott. Erről sajnos olvasni, hallani lehet. Nézzük most már közelebbről, mi az, amivel Krisztus a tanítványait a félelemtől óvja, amivel a lelküket a félelemből megszabadítja. Mi az, amivel felszabadítja a mi lelkünket, és hogy ne féljünk, hanem adjuk tovább az evangéliumot. Ez nem csak itt a Máté 10-ben látható nagy törekvés, hanem amikor Pál Timóteusnak ír, akkor is azt írja, hogy ne szégyeld hát az evangéliumot, sem engem, az Úr fogját. Ne szégyeld. Ott is az volt a félő, hogy Pál börtönbe kerül, hát egy börtön, mondjam így, egy börtöntöltelékkel szoros kapcsolatot ápolni, az sohasem egy könnyű vállalkozás, és azt mondja, hogy ne szégyeld az evangéliumot. Nehogy Timóteus, ahol te szolgálsz, ott elhallgasson az evangélium, hanem állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Ismeritek ezt az igét. Ez forog tehát kockán, hogy hirdessétek, amit Krisztus átadott, nekünk reánk bízott. Három érvet is felhoz az Ura, három buzdítás, három különböző érvet jelent. A 26. vers egy elég rejtélyes vers, de remélem, hogy sikerül jól érthetően, egyszerűen megmutatni, miről van itt szó. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Ne féljetek, mert egyszer minden nyilvánvalóvá lesz. Ami most még titok, az is nyilvánvaló lesz. Ami most még elrejtett, az is nyilvánvaló lesz. Ez arra utal, hogy Isten egyszer közbe fog lépni, és mindent a maga valójában leplez le. Ez azért fontos, testvérek, mert a világon nagyon sok látszat van. Ezt szerintem nem kell különösebben bemutatni. A televízió más sem mutat, csak a látszatokat. Ott a valósággal nagyon sekélyesen találkozunk. Az mind csak vízió, látszat. És ezzel a mai embert nagyjából tömegeket lehet jól manipulálni. De egyszer ezek a látszatok lefoszlanak, és ki fog derülni, hogy mi az, ami mennyei szempontból értékes, igaz, és mi az, ami mennyei szempontból értéktelen és hamis. Ne csüggesszen el titeket az, hogy a világ ellenáll az evangéliumnak, nem fogadja be. Ez egy bátorítás a kitartásra, hogy titeket is bátorítson meg. Egyszer nyilvánvalóvá lesz minden. Nyilvánvalóvá lesz a Krisztus népének a törekvése, annak a szándéka, hogy ő nem feszültségeket akar gerjeszteni egy keresztjén, hanem életeket akar menteni. Hogy nem sértegetni akar másokat, hanem életet akar menteni. Mint ahogy egy orvos, ha sebez, akkor az rendszerint nem azért van csak, hogy egy jó nagy sebet vágjon, hanem azért van, hogy a gyógyulás útját, módját megkeresse, és a gyógyulást elősegítse. Pedig megsérti egy vágással az embert. Ugyanerről van itt szó, felvállalhatjuk a kiállást az igazságért, mert egyszer ki fog derülni, micsoda az igazság. És ma, amikor az az egyetlen igazság, hogy nincs igazság, na nem is bonyolódok bele jobban, mert ez egy őrület, akkor bátran kiállhatunk amellett, hogy Jézus Krisztus az igazság. És az evangélium az igazság. És az az igazság, hogy ő az Isten fia, ő az, aki a mennyből jött el, és bemutatta az egyedüli igaz Istent, ő az egyedüli üdvözítő, aki teljes és tökéletes üdvösséget szerzett és hozott és ad mindannak, aki benne hisz, mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És ez egyszer nyilvánvaló lesz. És aki Krisztusnak hisz, azt nem fogja meglepetés érni. mert csupa olyat vár, amit Krisztus előre megmondott. Nem fog meglepődni, mondjuk, hogy eljön az Úr és ítél eleveneket és holtakat, és nem a semmi jön, nem a nirvána jön, és nem a purgatórium jön, hanem Krisztus jön. Az advent egyébként az ő várására irányítja a figyelmünket, vagy nem a világ vége jön, a éppen aktuális világ vége hangulatot keltő naptár és mozgalom szerint, hanem Krisztus jön. És ez nem fogja meglepni a keresztényeket, és kiderül, hogy annak volt igaza, aki Krisztust várta. És kiderül, hogy annak volt igaza, aki Krisztusban remélt. És kiderül, hogy az végezte a legnagyszerűbb munkát, aki a Krisztus evangéliumát hirdette, mert ő életeket akart menteni az üdvösségre. Ezért nem szabad, hogy az evangélium elhangozzék. Egyszer mindez nyilvánvaló lesz. Isten nyilvánvalóvá teszi. Így tekintünk előre a jövőre, és a keresztény élet ezért egy jövőcentrikus élet, egy jövőre irányuló élet. A Filippi 2-ben ezt olvassuk ebben a gyönyörű Krisztus himnuszban. Az egyik fontos megállapítása, hogy egykor minden térd meghajol majd a Jézus Krisztus nevére. Van, aki már most meghajol, mint tanítványa, vagy mint szolga az Ura előtt. De lesznek, akik majd kényszeredetten hajolnak meg, akkor kiderül, hogy mindenkinek előtte kell leborulni és meghajolni. Ne féljetek! Ne féljetek hát hirdetni az evangéliumot, akkor sem, hogyha most ez a leggonoszabb dolognak tűnik a világon, ha ez a békesség, a világ békessége felborításának tűnik, akkor is, ha ez ma éppen intoleránsnak tűnik, vagy nem tűnik korszerűnek, az evangélium sose tűnik annak, mert a kor mindig más szerű. Ne féljetek! Ne féljetek! Egyszer nyilvánvaló lesz. Tekintsetek előre a jövőre, egyszer nyilvánvaló lesz, hogy ez a legnagyszerűbb munka. Ennek az egyik vonatkozását hadd hozzam még ide, a Lukács 12-ben az Úr óvja a tanítványait valamitől, 12.1, azt mondja, hogy őrizkedjetek, tudminik a képmutatástól. A képmutatás az pont az ellenkezője a valóság megjelenésének, a képmutatás az maszkok viselését jelenti. Eltakarom valamivel az arcomat, a görög színházban úgy használták ezeket, talán ismerős ez a Jánusz arcú Istennek a két arca tükröződik ebbe, egy mosolygós, az egyik oldalon szomorú, a másik oldalon, és egy görög színész, amikor valami tragédiában szerepelt, akkor egy ilyen szomorú arcot tett maga elé, ez volt a proszópon. Hogyha meg valami vígjátékban szerepelt, akkor egy mosolygósat tett oda, de senkit nem érdekelt, hogy közben a szíve megszakad a mosolygós állarc mögött, vagy közben valójában ott kuncog a szomorú állarc mögött, az állarc a lényeg. A világ nagyon hajlik ebbe az irányba, hogy látszatot tartsunk fenn, és ettől Krisztus óv bennünket. Mert pontosan erről van szó, hogy ezek az állarcok takarnak, és akkor a valóság lesz nyilvánvalóvá. A valóság lesz nyilvánvalóvá, nem az állarc. Ez különösen érdekes, mert itt egy vallásos gyakorlatban jelent meg ez a képmutatás, ennek a proszóponnak, ennek az állarcnak a viselése. Nehogy ilyen valamiféle állarc kereszténységet éljünk, hanem hirdessük az evangéliumot, és valódi tanítványokként éljünk, mert egyszer minden maszk le fog hullani, és ti készüljetek erre, hogy akik most még evilági boldogság maszkjában élnek, jajgatni fognak, lássatok elveszett életeket, akiket menteni kell. Lássátok meg! Lássátok azokat, akik most fenn vannak a címoldalakon, és ünnepelt emberek, és sztárok. Annyi van már belőle tényleg, mint az égen a csillag, mert hogy a sztár az csillagot jelent. Sztárok. 2 hétig. 2 hétig, testvérek. És aztán eltűnik a történelem süllyesztőjében. És lehet, hogy oda van állítva kiglancolt, kikent, kifent férfi vagy nő, ereje teljében és fiatalon, széles mosollyal, és évek után kiderül, hogy ez egy állarc volt. Ez a e világ boldogságának az állarca. ami le fog fesleni. És mi ebben a látásban, ebben a tudatban élünk, és ez megóv bennünket attól a félelemtől, hogy milyen maszkoktól, és álarcoktól, és ilyen pillanatnyi sztárok látszatától féljünk, mert egyszer nyilvánvalóvá lesz Isten hatalma, szerelme, ítélete. Az, ami most még elrejtett. Ezért ne féljetek. Ez az első érv. Bárha a mi lelkünket is felszabadítaná az evangélium továbbadására, megértésére, tanulmányozására és továbbadására. A második érv a 27. versben olvasható, a 28. versben olvasható, ne attól féljetek, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Az ember életének, a földi életének a legnagyobb nyomorúsága a test halála. Mindig ezzel küzdünk. Amikor betegségben vagyunk, vagy amikor a táplálékunkról gondoskodni kell valahogy, könyörgünk érte és munkálkodunk érte, mindig a halál erőivel állunk szemben. A testi élet legnagyobb veszedelme az, hogy valaki megöli a testet. És ha valaki ebben megfenyeget minket, az tényleg félelmetes. A tanítványokat erre felkészíti az Úr, de azt mondja, hogy ne ezektől féljetek. Ne ezektől féljetek, akik a testet megölhetik, hanem attól a valakitől, aki a testet, lelket gehennára, kárhozatra vetheti. A gehenna itt a kárhozat szinonimája, és nem egzegetálom. Az akkoriak pontosan értették. Attól tartsatok, aki az embert testestül, lelkestül a kárhozatra vetheti, aki az emberi télő bírája, azzal számoljatok. Vagyis az a kérdés ezen a ponton, hogy kit tisztel, kit fél az ember, ki előtt hódol. Az Isten félelme megszabadít az emberek félelmétől. Ha valaki az Istent féli, őt tiszteli, őt szereti, és neki hódol, akkor szükségszerűen meg fog szabadulni az emberek félelmétől. John Newtonnak az énekét hadd idézzem ide, nekem nagyon kedves, úgy kezdődik, hogy ő érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár, most nem fogom elénekelni nektek. A második verszakát így fordították magyarra, és jól fordították, erről a kegyelemről szólva, félelmektől megszabadít, és szent félelemre tanít. Erről van szó itt. Amikor Isten kegyelme, itt Krisztus hatalmas munkával egy lelket megragad, az azt jelenti, hogy félelmektől, földi, egzisztenciális félelmektől megszabadít, életfélelmektől megszabadít, és szent félelemre tanít. Az emberek félelmétől megment, és Isten félelmére vezet. Így olvassuk. Ebben az igében, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik. Így olvassuk az Ószövetségben. Istenben bízom. Ez azt jelenti, hogy én őt félem. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nékem? Oly nagy bátorság, amikor egy ember lelke felszabadul az emberek félelmétől, hogy jaj, mit fog mondani, jaj, mit fog tenni, jaj, milyen indulat támad a lelkében, és aki előáll az evangéliummal, hát sajnos tapasztalatból is tudom mondani, magam is szenvedek, a bűneim miatt is szenvedek, az Úr azért nem szenvedett, neki nem voltak, de az evangélium miatt is, ha valaki előáll vele, fog érte szenvedni, de ne féljetek az emberektől, hanem az Istent féljétek. Ne féljetek emberektől. Ha tiszteled és szereted és féled Istent, akkor nem fogsz emberektől félni. Nézzetek megint testvéreim Jézus Krisztusra, hogyan állt Poncius Pilátus előtt. Azt mondta, hogy hatalmam van arra, hogy kivégeztesselek. És ő nem félt tőle. Azt mondta, hogy semmi hatalmad nem volna, ha felülről nem adatott volna neked. Ezt nem a félelem mondatta. Pontosan tudta, hogy kicsoda az a Pilátus. És nem a félelem vezette. Nagyon nagy bátorság. Ez a második érv, testvérek. Féljétek Istent, számoljatok ővele, rendeljétek alá az életeteket ő neki, és legyetek kérlek ti is ebben Krisztus követői, sokkal inkább, mint amennyire ez nekem valaha is sikerült. Ha őt tiszteled és szereted, valóban félelmektől megszabadít és szent félelemre tanít, és elmeri mondani egy tanítvány az evangéliumot, előmer hozakodni az üdvözítő hírrel mások számára. A harmadik érv nagyon kedves érv. A harmadik érv a 29. versnél kezdődik el. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és a 31-es versben így záródik. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Tehát egyrészt az Isten félelem is felszabadít a félelem alól. Másrészt azonban az, hogy Isten a keresztényeket nagyon értékesnek tekinti. Tehát mennyi szempontjából egy keresztény ember, aki hisz Krisztusban, nagyon értékes ember. Nem önmagában, most magammal hadd példálózzak, és akkor senki nem érzi magát megbántva. Tehát Csénad János önmagában nem egy értékes ember. Anyagárban úgy olvastam, hogy ma olyan 5000 forint. Anyagárban egy ember, sok víz van benne, meg szén, meg ez az. Körülbelül ennyiből kijön. Ha már van egy drága fogtömés, akkor egy kicsit drágább. De egyébként is, ha még hozzáveszünk az oktatást, a neveltetést, na 1-2-3-5 millió, nem tudom mennyi. De önmagában nem egy nagy érték anyagában. De amikor egy mennyei kincs kerül bele, akkor hihetetlen örökké való értéke lesz ennek az embernek. Gondoljátok meg, testvérek, bevallom, hogy nem értem. Azt értem az igét, tehát mit jelent az, hogy két verebecskét egy kis fillérért meg lehet kapni. Ez a kis fillér a legapróbb apró pénz abban az időben. Két verebecske. Hát nem tudom, ha el akarnék adni most valakinek két verebecskét, mennyit adnának a testvérek. Érte? Valószínűleg, hogy nem tankolnék meg belőle. Nem? Kinek kell egy veréb? Hát ez még megenni se sok két verebecske. És azt mondja, hogy nektek olyan atyátok van, aki ezekre a kis számotokra, értéktelen lényekre gondosan ügyel. Ez a gondviselésre irányítja a figyelmet. Istennek a hatalmas munkájára, az ő gondviselésére. Így olvassuk, hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Úgy képzeljétek el, hogy ez itt a mindenség, hát én a kezemmel, most az énekeskönyv a mindenség, én a kezemmel tartom. Amíg azt akarom, hogy fönt legyen, tartom. Ha nem akarom tovább tartani, akkor szépen, hát nem dobom, csak leteszem. Így olvassuk Istenről, hogy itt ez a nagy mindenség, lóg valahol, és ezt az egészet a létezésben Isten szava tartja fenn. Azt mondta, hogy legyen, és nem vonta vissza ezt a szavát. Ha visszavonná ebben a pillanatban, akkor már nem kellene gondolkodni, hogy mi lesz holnap a reggeli. Akkor itt a hívőknek az üdv, akik pedig nem a Krisztuséi, azoknak a veszedelmük. Fenntartja a mindenséget. Fantasztikus nagy munka. Ő a kicsi verebekről beszél itt az Úr Jézus, meg a hajunk száláról. Tudjátok-e, hány hajszála van átlagosan egy embernek? Én utána olvastam, nem számoltam meg. Azt olvastam, hogy 100 000 és 150 000 között. Sok mindentől függ, van akinek erősebb és kevesebb, van akinek vékonyabb szálú és több, még állítok a hajszínnel is összefügg, de ezt most nem elemzem, hogy hogyan. Lényeg, hogy körülbelül 100-150 000. Hát ember legyen a talpán, aki a haja szálait számon tudja tartani. Mondjuk talán a rajzfilmbeli Gusztávnak ezzel kapcsolatban nincsenek nagy problémája, ezt a 3 szálat tudja, de azért ez egy nehéz feladat. hogy mondjuk egy hajmosásnál mennyi folyik le a lefolyóba, vagy vész oda, egy fésülködésnél nem tudjuk számon tartani. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy figyeljetek, a ti életeteket ilyen aprólékos, pontos, részletes szintig számon tartja Isten. A ti mennyei atyátok. Hát ne féljetek már. Nem úgy van az, hogy van egy Isten távol a, valahol a galaxisokon túl, semmi köze ehhez a világhoz. Egy kicsit ez az istenkép tükröződik az ember tragédiájában. A gép mozog, az alkotó pihen, és talán évmilliókig eljár tengelyén, ez itt, míg egy kerékfokán újítni kell. Hát nem, mert Isten, jól lehet, a teremtés munkáját valóban befejezte, de a világ fenntartásában állandóan jelen van, itt van. Ő tartja fenn. És olyan pontosan ügyel egy tanítvány életére, hogy a hajszálai is számon vannak tartva. Ha ezt mai szintre fordítjuk, DNS mélységig számon van tartva. Amennyire csak az ember a legmélyebben meghatározott, odáig idegrendszere is számon van tartva, hogy mennyit bír egy hívő idegrendszere. Mennyit bír a fizikuma, ez számon van tartva. Pontosan tudja ezt Isten. Hogy ezzel a kapcsolatban, ezzel a gondolatkörrel kapcsolatban még egy igét idézek, egy nagyon kedves igét a korintusi második levélből. Pál apostol a saját szolgálatukról, a tanítványi szolgálatukról szól, az övéről és a munkatársai szolgálatáról, és önmagáról így beszél, az evangéliumról és saját magukról, hogy a kincsünk, az evangélium cserép edényben van. Ez a kincsünk, tudnék, az evangélium, amit Isten adott, ez egy cserép edényben van. Ez egy cserép edény. Nagyon törékeny. Nagyon törékeny. De ha most ez tele lenne 5 eurósokkal, akkor ez az edény hirtelen nagyon értékessé válna, és ha valakinek odaadnám, hogy ez a tied, akkor nagyon örülne. Nyilván nem az edénynek, mert egy ilyen edényt azért meg lehet kapni, nem tudom mennyiért, régen vettem ilyesmit, de azért, mert benne van valami nagy érték. Ezt jól értsük meg, testvérek, hogy az evangélium, a Krisztusról szóló hír egy hatalmas érték. Az örök élet felbecsülhetetlen értéke, mennyei kincs. És amikor ezt hordozza egy ember élete, akkor az az anyagárban 5000 forint, az egyszer csak felértékelődik. És az az összeszedett innen-onnan, az összeszedett tudás meg tapasztalat, az egyszer csak felértékelődik. És amikor egy Bach János Sebastian, Johann Sebastian Bach a zenei talentumához megkapja az evangélium megértését, akkor az innen kezdve nem csak zenei zsenialitás, hanem mennyei kincs, amely az 5. evangélistaként hirdeti azóta is a Krisztus megmentő nagyszerű művét. És emberek egy passiót végighallgatva, végigolvasva annak a szövegét, megérthetik az evangéliumot. Üdvösségre juthatnak. Persze majd fognak tovább tanulni is, ha esetleg ott értették meg. Kincs a cserépedényben. Jól értsétek meg, ha az életetekben ott van Krisztus drága evangéliuma, akkor nagyon értékes az életetek a mennyben. Akkor az nem tucat, tömegáru, nem dömping, amit teherautó számra és konténer számra lehet hozni. Az nagyon drága kincs, mert Krisztus mennyei gazdagsága, kegyelme jelenik meg benne. És ez is arra sarkal bennünket, hogy ne féljünk, hogy mi ne féltsük az életünket. Ne féljünk, mert amennyiben értékes az életünk. Valami mennyei kincset hordoz. Ne féljünk tehát 3 okból sem. Ne féljünk először azért, mert ennek a világnak a sok látszata egyszer megszűnik. És nyilvánvalóvá lesz, mi az, ami igaz és hamis, mi az, ami örökkévaló és csak ideig való, mi az, ami mennyei és mi az, ami csak földi. A földi is lehet nagyon értékes, de mulandó. Ez mind nyilvánvaló lesz. Nyilvánvaló lesz, kik azok, akik az Istennek igazán szolgáltak, és imádták lélekben és igazságban, és kik azok, akik esetleg csak egy állarcként tartották a maguk élete elé, hogy eltakarjanak valami romlottságot. Ez mind nyilvánvaló lesz. Ne féljetek, a jövő nekünk dolgozik. És ne féljetek azért, ne féljetek, mert egyszer az az Úr lesz ennek a világnak az ítélő bírája, az fog dönteni üdvösség és kárhozat dolgában, akinek elkezdtetek szolgálni. Aki értetek a fiát adta. Aki nektek most is igéjét és szent lelkét adja. Aki bennetek most is a hitet munkálja. És ne az emberektől féljetek, akik gáncsolhatnak az életben, akik esetleg halálos sebet okozhatnak, vagy lelki fájdalmat, vagy testi fájdalmat. Ne attól féljetek. Az Isten féljétek. Jól gondoljátok meg. És ne féljetek azért sem, mert nagyon értékesnek tekint Isten mindazokat, akik neki szolgálnak. Hadd idézzek ide bezárásképpen még egy igét a Prédikátor könyve utolsó fejezetéből. Nagyon modern ige, bár nem mai, már nem mai íródott. Örvendez ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek utaiban, és szemeidnek látásiban. Eddig ez nagyon modern. Ez bármelyik óriás plakáton ki lehetne írni, hogy tedd, amit csak akarsz. Élvezd az életet, menj a vágyaid után, tégy, amit akarsz. Erről van szó ebben az igében. De folytatódik. De megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. És hirtelen egy olyan összefüggésbe kerül az egész, hogy nem mindegy, hogy él ez az ember. Nem mindegy, hogy egy földi mintát követ, vagy olyan lesz, mint a mestere, olyan lesz, mint az ura, olyan lesz, mint Isten családjában, háznépében a családfő Krisztus, és mivel olyan, ezért nem fél a világtól. Ezért, testvéreim, amint urad, megváltód nem félt a világtól, légy olyan te is. Bátorodjék meg a szíved, és ne szégyeld te sem az evangéliumot. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te földi életed bármelyik pillanatát is idézzük most magunk elé. Egyet bizton látunk, hogy te nem féltél, hogy téged soha nem az emberektől való félelem vezetett. Még akik veled ellenségesek voltak, azok is elismerték, hogy te nem az ember személyét nézed, te nem emberektől félsz, és az Isten útját mindig igazán jelentetted meg, soha nem hallgattad el, és soha nem ferdítetted el. Nagyon köszönjük, hogy ma ezzel az igével nevelsz bennünket, hogy olyanok legyünk, mint te, hogy mi se féljünk a világtól, hogy minket ne fortélyos félelem, és ne is csalfa remény, hanem a te igaz, szent szavad és a te szereteted vezessen. Megvalljuk neked, Urunk, hogy a mi életünket is annyiféle félelem gyötri. Sok félelem akár a jövőtől, akár a szeretteinkkel kapcsolatban, akár a népünk, a nemzetünk sorsát illetően, annyiféle félelem munkál bennünk, félünk egy-egy orvosi beavatkozástól. Nagyon köszönjük, hogy te az ilyen félelmes szívűeket hívod most, és bátorítod, ne félj, csak higgy. Szeretnénk, Urunk, ezt a szavadat nagyon mélyen a szívünkbe zárni, és köszönjük, hogy biztatsz, mert egyszer minden nyilvánvalóvá lesz, ami most még elrejtett. A látszatok szétfeslenek, a sok-sok vízió elmúlik, a sok szappanbuborék kipukkan, káprázata oda lesz, és nyilvánvalóvá válik, mi az, ami örök, igaz, mennyei érték és maradandó. És köszönjük, hogy nem kell félnünk, nem kell félnünk emberektől, mert az Isten igaz félelme megszabadít ettől minket. De azt is köszönjük, hogy mi a Szent Istenhez, mint Atyánkhoz jöhetünk, te érted, nem mint a menny kegyetlen királyához. És azért is hálásak vagyunk, mert egy tanítvány élete értékes a mennyben, ami egyébként egyáltalán nem látványos, nagyon is hétköznapi életünk is értékes a mennyben. És hány ilyen értékes életet adtál látnunk, akik előttünk jártak, és hordozták az evangélium drága kincsét, és nem féltek megszólítani azzal bennünket, nem féltek és kockáztattak, és az evangélium győzött. Hadd lépjünk a te nyomdokodba, Urunk. Hadd lépjünk az előttünk járt hívő nemzedékek nyomdokába, és hadd legyünk olyan tanítványaid, akik nem félnek a világtól. Köszönjük, hogy nem a félelemnek lelkét adtad nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Hát támogass ezzel a lélekkel, a te szent lelkeddel most is minket. Amen. Könyörögjünk együtt, ahogyan Krisztus tanított imádságra. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ámen. Testvérek, a záró éneket énekeljük el, a ma esti záró énekünket, ez pedig a 455. ének két versszaka, első és második versei lesznek. 455. ének első és második versszakai. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, e földi pusztaságban megállni nagy veszély, hát merítsünk erőt, menj felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. Testvérek, áldás, békességet kívánok, és szeretettel hirdetem a holnapi esti szolgálatot és a következő estéket. Bátran tegyük meg, hogy hívjunk másokat is. Itt pont még egy hely van, ha valakit valaki el tud hívni. Úgyhogy tegyük ezt meg. Valószínűleg én nem fogok tudni azokhoz eljutni hívogató szóval, akikhez a testvérek el fognak tudni jutni. Hadd legyünk hallgatói Krisztus szavának. Az Úr áldja meg az estéjét, mindenkinek áldás békességet.